Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Ennek az üzenetnek azt a címet adtam, hogy az én szívem az otthonért. Az én szívem az otthonért. És a mai üzenetben két részre bontanám. Az első részében szeretnék beszélni az otthonról, hogy mit jelent az otthon, és mi is az az otthon, amit építünk. A második részében pedig szeretnék beszélni a szívről, tehát pont fordítva. De mielőtt belekezdünk, az első ige, amit láttok a jegyzeteteken is, úgyhogy nyugodtan használjátok, írjatok bele. Ha van szükségetek torra, akkor szóljatok a Zolinak, tegyétek fel nyugodtan a kezeteket, és akkor Zolihoz tollat is. Az első igénk az Efézus 2:19-22 a Message fordítás alapján. Ez az ige volt előző héten is, itt a Gyüliben, viszont most a Message fordítás alapján szeretném, hogy felolvasnánk, egyszerűen fantasztikus ez az ige. Azt mondja, Isten épít egy otthont. Mindannyiunkat használ abban, amit épít, függetlenül hogyan kerültünk ide. Ő használta az apostolokat és a prófétákat az alaphoz. Most téged használ, beleépít téged is, mint téglák és kövek, amik egymáshoz illeszkednek, és amelynek a sarokköve Jézus Krisztus, aki egyben tartja a részeket. Látjuk, ahogy napról napra formálódik ez a szent templom, amit Isten épít. Mindannyiunk beleépülünk ebbe a templomba, amelyben Isten lakik. Nagyon-nagyon tetszik nekem ez az ige, és nagyon tetszik a message-nek a fordítása, amelyik azt mondja, hogy ugye így kezdi, hogy Isten épít egy otthont. Isten építi az otthont. Isten épít egy otthont, amiben most itt vagyunk. Szellemileg épít egy otthont, nem fizikálisan, szellemileg. És Isten otthona a gyülekezet. Isten családja a gyülekezet. És azt írja az ige a következő mondatban, hogy mindannyiunkat használ. Mindannyiunkat használ. Függetlenül honnan jöttél, hogy milyen háttérből jöttél. Nagyon sokféle háttérből vagyunk itt jelenleg. Vannak olyan emberek itt, akik keresztény családban nőttek föl, vannak olyanok, akik a világból tértek meg, innen-onnan, különböző hátterekből, és ez a fantasztikus, hogy bárhonnan is jöttél, bárhonnan is vagy itt, Isten téged is használni akar ennek az otthonnak az építésében. Akar téged is használni, mint egy követ, mint egy téglát, hogy te is beépülj, és együtt építsd Istennel ezt az otthont. Szóval mindannyiunkat használ, függetlenül, hogy honnan jöttünk. És ez az ige elmondja, hogy mi vagyunk gyakorlatilag a kövek ebben a templomban. Mi vagyunk a téglái ennek a templomnak, hogy egymáshoz összeilleszkedünk, és egymáshoz csiszolódunk. És azt mondja, tovább megy, hogy ennek a templomnak a sarokköve Jézus Krisztus. Sarokkő Jézus Krisztus. És az első és legfontosabb gondolat, amit szeretnék nektek átadni ebből az igéből, az az, hogy még mindig Jézus Krisztus a sarokkő. Még mindig Jézus Krisztus a sarokköve az egyháznak és a gyülekezetnek, a KK-nek is. Teljesen mindegy, hogy min mentünk keresztül, vagy mi menj keresztül most a világ, a Covid alatt. A világ ugye megremegett gyakorlatilag. Az egyház és Isten háza nem remegett meg. Minden más meg fog remegni az életedben, kivéve Isten háza. Minden meg fog remegni az életedben, és lehet, hogy már érzed is, hogy megremegett az életedben. Isten háza soha nem fog megremegni. Ezt írja az ige. A világ megremegett a Covid alatt, a munkahelyek megremegtek a Covid alatt, kapcsolatok megremegtek, az egészségügy megremegett, megremegtek családok, házasságok, a gazdaság megremegett, viszont Isten háza sosem remeg meg, ezt írja a Biblia. Mert Jézus Krisztus a sarokkő, és még mindig ő a sarokköve az egyháznak, függetlenül, hogy mi van most a világban. Szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mi a sarokkő. Lehet, hogy te is feltetted ezt a kérdést, hogy oké, hallottam már ezt, hogy Jézus a sarokkő, de mi a sarokkő? Úgyhogy hoztam nektek egy képet, hogy mi, hogy néz ki egy sarokkő. Ez itt egy sarokkő. És én se értettem sokáig, hogy mi a szerepe a sarokkőnek, de ez az ige egyértelműen leírja, mit mond, azt mondja, hogy a sarokkő szerepe az, hogy egyben tartsa a részeket. Jézus Krisztus az, aki egyben tartja az egyházat. Jézus Krisztus az, aki egyben tartja a köveket. Jézus Krisztus az, aki egyben tartja a kapcsolatainkat. Egyben tartja a KKE-t, a gyülekezetet, az egyházat globálisan. Jézus Krisztus a sarokkő. Hányan vagytok hálásak, hogy nem nekünk kell egyben tartanunk Isten házát? Hogy nem nekem kell egyben tartanom. Minden nap hálát adok, hogy nem nekem kell egyben tartanom Isten házát, hanem Jézus az, aki egységet hoz, aki összetartja, összeilleszti a téglákat. Ő az, aki segít egymáshoz csiszolódni, hogy összeilleszt bennünket egy templommá, egy szellemi otthonná. Jézus Krisztus az, aki ezt hozza, mert ez a szerepe a sarokkőnek. Ehhez viszont engedned kell, hogy Jézus csiszoljon. Engedned kell, hogy Isten Jézus formáljon. Egymáshoz kell, hogy csiszolódjunk. Oké? Okay? Ebben a templomban. Meg kell tanulnunk összeilleszkedni. Oké? Okay? Viszont ehhez az a, abban az egy dologban egyeknek kell lennünk, ez pedig Jézus. Van-e kijelentésed Jézusról? Tudod-e, hogy ki Jézus? Tudod-e, hogy miért fontos Jézus? Tudod-e azt, hogy mit tett Jézust? Tudod-e azt, hogy miért ő a sarokkő? Van egy kijelentésed Jézusról? Mert ő az, aki egyben tart bennünket. Gyülekezet soha nem volt fontosabb az egyház és a gyülekezet szerepe, mint most. Soha nem volt fontosabb. Soha nem volt fontosabb az otthon építése, mint most. Annyi elveszett ember van a világban. Annyi frusztráció, annyi instabil dolog, annyi minden remegett meg az utóbbi másfél évben. Annyi stressz van, annyi rombolás történt az emberek életében. Annyi embernek van szüksége gyógyulásra. Annyi embernek van szüksége helyreállásra. Annyi embernek van szüksége reményre, hogy soha nem volt fontosabb az egyház szerepe, mint most, 2021-ben. És ennek az alkalomnak azt gondolom van az egyik legjelentőségteljesebb szerepe a gyülekezetünknek a 2021-es évben. Mert ez az alkalom arról szól, hogy építjük együtt Isten házát. Együtt építjük, hogy Istennel együtt építjük. Én szeretném látni őszintén azt, hogy megtérnek emberek, és bejönnek ezen az ajtón. Szeretném látni, hogy új generációk, teljes generációk térnek meg, és jönnek be ezen az ajtón, és Krisztusnak adják az életüket. Megtapasztalják Istennek a nyugalmát, a frusztráltak. Megtapasztalják Isten gyógyítását azok, akik megtörtek, a szívük megtört. Megtapasztalják a törődést, megtapasztalják a helyreállást. A gyülekezet otthon, kórház és hadsereg. Nekünk ez volt a víziónk, és ezt a víziót már körülbelül 6 éve leraktuk így a gyülekezet elé, hogy a gyülekezet egy otthon, egy kórház és egy hadsereg. Neked most éppen mire van szükséged a gyülekezetből? Hogy a gyülekezet legyen az otthonod? A gyülekezet legyen a kórházad? Vagy gyülekezet legyen a hadsereged? Mindenki máshol áll. Van, akinek szüksége van, hogy most ebben az időszakban a gyülekezet legyen a kórháza, ahol meggyógyul. És főleg ebben az időben hiszem azt, hogy szükség van lelki gyógyulásra. Nem csak fizikai gyógyulásra a Covid alatt, a Covid után, hanem lelki gyógyulásra. Viszont hiszem azt, hogy ami előttünk van, az jobb, mint ami mögöttünk van. Amen? A jövőd jobb, mint a múltad. A jövőd jobb, mint a múltad. És most szeretnék a második kis gondolat Tomra rátérni, hogy amiről Zsani is beszélt az elején, hogy 2021 a megújulás éve, mi ezt a víziót kaptuk Istentől, hogy ez az év erről fog szólni. Éppen ezért ne ragadj a múltban. Ha-ho, most szeretném, ez szerintem szól itt most több embernek is, ne ragadj a múltban. Ha szeretnéd elvenni az új dolgokat, ne ragadj benne a múltba. Ha szeretnéd elvenni azt, amit Isten akar neked adni, akkor hagyd magad mögött a múltat. Ne ragadj benne a múltba. Mert amíg a múltban élsz, nem tudod elvenni azt az újat, amit Isten akar neked adni. El kell engedned a múltat. El kell engedned régi kapcsolatokat. El kell engedned lehet, hogy régi barátságokat. Lehet, hogy el kell engedned régi gondolkozásmódot. Lehet, hogy el kell engedned fájdalmakat. Lehet, hogy el kell engedned dolgokat. Nem tudom, miről van szó. Bármi is legyen az. Ahhoz, hogy elvedd azt, amit Isten neked akar adni, azt az újat, először el kell engedned a régit. Ki kell, hogy gyere a régiből. Ne ragadj benne a múltadba. Az Ézsaiás 43:18-19 azt mondja, ne gondoljatok többé a régi dolgokra. Ne az emlékeken tűnődjetek. Nézzétek, most valamit újat kezdek. Most sarjad is, mint a zsenge vetés. Nem vettétek észre? A pusztában utat készítek. A kietlen sivatagban folyókat fakasztok. Ez az ige azt mondja, hogy ne az emlékeken tűnődjetek. Ne azon gondolkozz, hogy milyen volt a Covid előtt. Oké? Okay? Nem lesz semmi olyan, mint a Covid előtt volt. Isten újat tesz. Hadd mondjam el, semmi nem lesz ugyanolyan, mint a Covid előtt. Minden más lesz. Azt mondja Isten igéje, hogy ne ezeken tűnődj, hogy milyen volt akkor. Isten most kezdi kibontakoztatni, csak nem vesszük észre. Szeretném megkérdezni, hogy te észreveszed, hogy Isten éppen most az életedben milyen új dolgokat kezd kibontani? Látod ezeket az új dolgokat? Észreveszed ezeket az új dolgokat, amiket Isten most kezd kibontani az életedbe? Mert az ige azt mondja, hogy sokszor nem vesszük észre, mert ezek kis sarjak még, nem látszanak, vagy lehet, hogy még a föld alatt vannak, nem is jöttek ki a földből. Isten újat készít. És ami előttünk van, az jobb, mint ami mögöttünk van, és a jövőd jobb, mint a múltad. A következő gondolat, amit szeretnék veletek megosztani, az, hogy mi komolyan gondoljuk. Én komolyan gondolom ezt. Isten házának az építését komolyan gondolom. Nem hobbiból csináljuk ezt, és nem hobbiból akarom csinálni. Éppen ezért előző héten azt a bejelentést tettem, vagy tettük, hogy szeretnék elmenni bibliaiskolába. Miért? Azért, mert komolyan gondolom. Mert komolyan gondolom Isten házának az építését, és nem csak ilyen hobbiszerűen szeretném csinálni. Van-e mögött egy meggyőződés? Erre felraktam az életemet, és ezért megyek bibliaiskolába. És valaki feltette nekem a héten ezt a kérdést, hogy Géza, ez kinek az álma, Géza? Ez a te álmod? És ez egy nagyon jó kérdés, mert elgondolkoztam ezen a kérdésen. Ez vajon az én álmom? Mi az én álmom? És erre a válasz az, akkor ott nem tudtam jól megválaszolni, de az, ahogy gondolkoztam, az a válaszom erre, hogy nem az az álmom, hogy bibliaiskolába menjek, hanem az az álmom, hogy Isten háza felépüljön. És ennek érdekében bármit képes vagyok megtenni. A mai nap, ez az Egy Szív az Otthonért nem az én bibliaiskolám finanszírozásáról szól, hanem Isten házának az építéséről. Nem nekem fogsz adni, vagy egy bibliaiskolára, hanem Isten házának az építésére. És Isten vár olyan embereket, akik felrakják az életüket Isten házának az építésére. És Isten vár mindannyiunkat, vár téged is, hogy mindent felrakjunk egy lapra, all in. Én gyakorlatilag ezzel a döntéssel all-in-eztem. Mindent felraktam. Mert hiszem azt, hogy Isten ébredést akar hozni, és ébredést fog hozni. És hiszek az ébredésben. És ahhoz, hogy elkezdjünk álmodni, tudjátok, ahhoz emlékeztetnünk kell magunkat, hogy van számunkra egy olyan élet, amely egy ébredéssel teli élet. Amen? Hogy Isten az életeden keresztül ébredést tud hozni. Amen? Szóval, ébredés. Beszéljünk egy kicsit az ébredésről. Az ébredés nem akkor fog jönni, amikor összejöveteleket tartunk. Amikor minden gyülekezet összejön, és egy nagy közös összejövetelt csinálunk. Nem ettől fog jönni az ébredés. Nem programoktól fog jönni az ébredés. Nem attól, hogy az emberek izgatottá válnak, hogy hú, jaj, de jó, valami történik. Nem. Tudjátok, mitől lesz ébredés? amikor a szívünkben, az egyének szívében történik valami változás. Amikor a szívünkben történik egy ébredés. Az egyének szívében. Az ébredés a szívünkben kezdődik. És a legegyszerűbb mód annak, hogy megtud, hogy mi van a szívében valakinek, megnézen annak az embernek a gyümölcseit, az életének a gyümölcseit, hogy mi folyik ki az életéből. Ha szeretnéd tudni, hogy mi van az emberek szívében, nézd meg az életüket, hogy mi folyik ki az életükből, milyen gyümölcsöt teremnek az életei, az életük. És Jézus három dolgot mondott, hogy az ő valódi tanítványai, az ő igazi tanítványai milyenek, miről fogja felismerni a világ Jézusnak a tanítványait. Az első ilyen dolog, arról fognak felismerni minket, hogy Jézus valódi tanítványai vagyunk, hogy engedelmeskedünk Jézus tanításainak. Tehát az első, hogy engedelmeskednek Jézus tanításainak. A második az, hogy szeretik egymást. Azt mondja a Biblia, hogy arról fog felismerni titeket a világ, hogy egymást szeretitek. És ez lesz a bizonyság, ettől lesztek tanítványok. A harmadik pedig, hogy milyen gyümölcsöt terem az életük. Milyen gyümölcsöket terem az életed? Mi folyik ki az életedből? Ha megnézed az életedet, vagy mások megnézik az életedet, milyen gyümölcsöket terem az életed? És az ébredés az arról szól, hogy a szíved megalázkodik, hogy teljesen elköteleződ szívben, és teljesen átformálód szívben, megengedett, hogy Isten formáljon téged. Szóval tedd fel a kérdést, hogy mit üzen az életed? Mit mondanak, miről árulkodnak a gyümölcseid a te hitedről, az életeddel kapcsolatban? Miben hiszel? A gyümölcsei az életednek miről árulkodnak? A mai nap az Egy Szív az Otthonért a szívről szól elsősorban. És most egy kicsit szeretnék áttérni a szívre, és beszélni a szívről. Ez nem a pénzről szól. Ahogy előző alkalommal is elmondtam, hogy a nagy lelkűség nem arról szól, hogy mennyit adunk, hanem hogy ugyanakkor áldozatot hozunk. És erről szólt mindig is az Egy Szív az Otthonért. Nem arról szólt, hogy mindenki ugyanannyit ad, hanem hogy mindenki ugyanakkor áldozatot hoz. És ez egy szívbeli dolog. A nagy lelkűség az egy szívbeli dolog. És a mai nap kérdéseket fogok feltenni igazából. Az egyik ilyen kérdés, hogy hol van a te szíved? Hol van a te szíved? Miben van a szíved? Isten nem a pénzedet akarja, Isten a szívedet akarja. Isten szeretné azt, hogyha fontos lenne neked az, ami neki fontos. Még egyszer elmondom, Isten azt szeretné, hogyha ugyanaz lenne neked fontos, mint ami neki fontos. Szóval Istennek mi a fontos? Ez itt a kérdés. Ugye Istennek miben van benne a szíve? Istennek miért dobog a szíve? Mi van Isten szívében? Két dolog. Az emberek. Isten szívében az emberek vannak. Azt mondja a Biblia, hogy Isten úgy szerette a világot. János 3.16. Isten úgy szerette a világot, hogy odaadta az ő fiát. A szeretet az ad. A szeretet a nagy lelkű. A szeretet ad. Jézus volt a legnagylelkűbb ember, aki valaha élt ezen a földön. Isten szívében az emberek vannak. A második, Isten szívében ott dobog az egyház, a gyülekezet. Az Efézus 5.25 azt mondja, hogy férjek, ti pedig úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az eklézsiát. Odadta érte a saját életét. Nem tudom, hogy leesik ebben az igében egy dolog. Jézus nem csak az egyénekért áldozta fel az életét. Nem csak érted és értem egyéneként, hanem az eklézsiáért, a gyülekezetért feláldozta az életét. Az egyházért feláldozta az életét. És azt írja a Biblia, hogy Jézus magát egy vőlegényhez hasonlítja, az egyházat pedig a mennyasszonyhoz. Magyarul Jézus egy szerelmes párhoz, egy szerelmes párhoz hasonlítja magát és az egyházat. Nem tudom, hogy leesik-e. Volt itt már valaki közületek szerelmes? Remélem a házasok felteszik a kezüket. Oké, szuper, nagyon jó. Minden házas pár így. Persze, hogy muszáj. Igen. Nem, hát ez így van. Tudod milyen, amikor szerelmes vagy valakibe? Tudod, mikor szeretsz valakit? Jézus ehhez hasonlítja, hogy ő mennyire szereti az egyházat. Azt mondja a Biblia, hogy meghalt érte. Meghalt az otthonért. Meghalt a KKR-t is. Az első gyülekezetért. És minden gyülekezetért, ami létezik a világon. Jézus feláldozta az életét. Szóval Istennek a szíve a gyülekezetért dobog. Ő a vőlegény, és az egyház a mennyasszony. Ennyire szereti Jézus a gyülekezetet. És Jézus azt szeretné, hogyha mi szívünk is azért dobogna, amiért az ő szíve dobog. Isten szeretné, hogyha a mi szívünk is ezért dobogna. És tudom, hogy nagyon sokan szolgálnak és tesznek dolgokat itt a gyülekezetbe, és fantasztikus, hogy egy csomó ember tényleg hozzájárul és a szívét belerakja. Viszont szeretném feltenni azt a kérdést, hogy lehet, hogy itt szolgálsz gyűliben, lehet, hogy eljössz, de vannak emberek, akik szerintem csak kötelességtudatból jönnek el. Nem biztos, hogy azért, mert itt van a szívük, hanem azért, mert ez kötelesség. Mert csúnyán fognak rám nézni, hogyha nem jövök el vasárnap. Hogyha nem adok bele az adakumányba, akkor biztos csúnyán fognak nézni rám. Tedd fel a kérdést, hogy miért vagy itt? Miért vagy a gyülekezed? Miért imádkozol? Miért olvasod a Bibliát? Azért meg kötelességszerűen, egy kötelesség miatt. Miért jössz el? Azért, mert hogy hátsi vendéglátó meg fogja kérdezni, hogy hol voltam vasárnap, hogyha nem vagyok itt? Ha? Értitek? Mi egy kicsit menjünk mélyebbre. Miért? Miért csináljuk ezt az egészet? Miért járunk össze? Miért vagyunk itt? Vagy csak azért, hogy szeressenek, hogy elfogadjanak az emberek? Mert hogyha szolgálok, akkor értékesnek benne érzem magamat? Mert hogy akkor hasznosnak érzem magamat? Mi a szíve a dolgoknak? Miben van a te szíved? És vagy azért, mert el van várva tőlem, vagy úgy érzem, hogy el van. Ez csupán egy kötelesség? Isten azt szeretné, hogyha ugyanaz a szív lenne bennünk, mint ami ő benne van. És amikor megtérünk, akkor gyakorlatilag megismerjük Istennek a szívét. Ezt jelenti a megtérés. Amikor megtérsz, elkezded megismerni Istennek a szívét. És a te szíved vágyai egyre jobban megváltoznak. És olyanná válnak, mint Istennek a vágyai. Tehát nem csak a viselkedésed változik meg, nem csak örök életed van, hanem a vágyaid is elkezdenek megváltozni. A szíved elkezd megváltozni. Elkezdenek azok a dolgok fontossá válni, ami Jézusnak fontosak. Amit ő értékel, azt te is elkezded jobban értékelni. Minden különböző értékrendekkel jövünk be erre a helyre. Mindenkinek más az értékrendje, de amikor Jézust megismerjük, és megtérünk, odaadjuk neki az életünket, az értékrendünk is elkezd változni, mert elkezdünk más dolgokat értékelni. Más dolgok lesznek fontosak, mint korábban fontos. Más dolgokban kezd a szívünk benne lenni, mert a szívünk kezd megváltozni. A vágyaink kezdenek megváltozni. És elkezdenek egyre inkább fontossá válni azok a dolgok, amik Istennek is fontosak. Egyre fontosabbak lesznek az emberek. Egyre jobban fogod szeretni az embereket. Egyre jobban fogod szeretni a gyülekezetet. Egyre fontosabb lesz számodra ez a dolog. És nem azért teszed, mert kell, hanem azért, mert akarom. Mert ez őszintén a vágy bennem. Ez a szív. Ezt jelenti a szív. Mert valami megváltozott bennem. A vágyaim megváltoztak. És összeírtam csak pár gondolatot. Hogy amikor benne van a szívünk valamiben, ennek milyen jelei vannak? Amikor benne van a szívem valamiben, az első dolog az az, hogy erről beszélek. Nagyon érdekes, a Biblia azt mondja, a Lukács 6, 45b-ben, mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Amivel tele van a szíved, arról fogsz beszélni. Ha oda vagy az autókért, akkor állandóan erről fogsz beszélni, hogy hú, milyen autót láttam, hú, az. Mutogatod a telefonodon, hogy milyen autót láttál, hogy milyen autót szeretnél, hogy milyen autóval álmodtál, hogy milyen autó matricád volt gyerekkorodban, mit tudom én, bármi. Tehát ha ezzel van tele a szíved, erről fogsz beszélni, és ezt írja a Biblia, hogy erről beszélünk. Szóval tedd fel a kérdést, és kérdezd meg magadtól, hogy figyeld meg, hogy te miről beszélsz. Figyeld meg a szavaidat, figyeld meg azt, hogy te miről beszélsz. Mert ezzel van tele a szíved. Láttatok már olyan embereket, vagy hallottatok olyan embereket, akik olyan szenvedéllyel beszélnek mondjuk egy cégről. Egy munkáról, egy projektről, egy élményről. Fú, és akkor ez volt, és annyira meggyőzően, és annyira szenvedélyesen beszélnek, hogy te is elkezdesz szenvedélyessé válni amiatt a dolog miatt. YouTuberek, akkor beszélnek egy termékről olyan szenvedélyesen, és akkor fú, hát nekem is kell ez a termék, hát ez fantasztikus, meg nem tudom. Mert amivel tele van a szív, az szólja a száj. Ezt írja a Biblia. Az a kérdésem, hogy mi tudunk-e ilyen szenvedéllyel beszélni Isten házáról? Tudunk-e mi ilyen szenvedéllyel beszélni Istenről? Hogy Isten mit tett az életünkbe, hogy formálta át az életünket? Hogy mit tesz itt, ezen a helyen? Hogy mit jelent nekünk a gyülekezet, Istennek a háza? Mert hadd mondjam el, hogy ez fogja átformálni a környezetedet. Amikor elkezdesz, a szíved tele van valamivel, ennek az lesz az eredménye, hogy erről beszélsz, és ez vonzóvá teszi a környezetet számára azt, amiben hiszel. Az embereket kíváncsivá fogod tenni magad körül. Elkezdenek érdeklődni Isten felé. Elkezdenek érdeklődni a gyülekezet iránt. És érdekes azt is megnézni, hogy amivel az emberek szíved tele van, arról posztolnak. Azt tolják ki a social médiára. Ami nekik fontos. És egyszer így végiggörgöttem a saját adatlapomat, csak kíváncsiságból, hogy tényleg, hogy mit szoktam posztolni, mert néha nem is tudjuk, nem is gondoljuk végig is. Csak hogy megbizonyosodjak, hogy mi van a szívemben? Mi van bennem? Érdemes, nézd végig. Görgess végig az adatlapodat, nézd meg. Mit szoktál posztolni? Miről... Mert amit nagyon érdekes, amit az emberek kiraknak, az mutatja, hogy mi a fontos nekik az életükben. A második pont, amiben benne van a szívem, erről gondolkozom. Erről gondolkozom. Például beszélek 23:7. Ahogyan a szívében gondolkozik, olyan ő igazán. Ahogyan a szívében gondolkozik, olyan ő igazán. Tehát van egy kapcsolat a szívünk és a gondolkodásunk között, a gondolataink között. Ha az étel például a mindened, akkor erről fogsz gondolkozni, erről fogsz álmodozni, erről fogsz minden. Tehát éjszaka hamburgerekkel fogsz álmodni, meg nem tudom milyen jó kajákkal. Ha ebben van a szíved, hogy ez a mindened, értitek? De lehet ez bármi más, tök mindegy mi. Szóval miről gondolkozol? Mivel töltöd meg a gondolataidat nap mint nap? Miközben dolgozol? Miközben csinálod a hétköznapjaidat? Mivel vagy elfoglalva a gondolataidba? Mi nagyon sokszor Zsanival rengetegszer gondolkozunk rólatok. Rólatok. Igaz? Mi? Ez pozitívan persze. Mondja a feleségem, pozitívan. Rólatok. Rólatok, a gyülekezetről gondolkozunk. A gyülekezetről. Ezen gondolkozunk, ezen agyalunk, jegyzetelünk, leírunk dolgokat, ami eszünkbe jut. Miről gondolkozol? Mi az, ami a gondolataidban van? Harmadik, amivel tele van a szíved, azt megvéded. Amikor benne van a szívem valamiben, azt megvédem. Megvédem. Magyarul kiállok mellette. Ha valaki negatívan beszél róla, megvédem. Ha valaki kárt akar benne tenni, megvédem. Ha valaki pletykálkodik róla, megvédem. Ha valaki támadja, megvédem. Ez ugyanolyan, mint a gyermeked. Ha valaki ártani akar a gyermekednek, Jani, szerintem te elkapnád a grabancát annak az embernek. Nem hagynád szó nélkül, nem lennél passzív, hanem megvéded. Ugyanígy bennem, mint pásztorban, bennem is van egy ilyen védelem, hogy igen, megvédem azt, amit Isten rám bízott. Megvédem a nyájamat, megvédem azt, amit Isten rám bízott. És ugyanígy ez a mi családunk, ez a mi otthonunk, ha benne van a szívünk, akkor megvédjük. Negyedik. Nem sajnálom rá az időmet. Amikor benne van valamiben a szívem, nem sajnálom rá az időmet. Szerintem ezt mindenki tudja. Ami fontos nekünk, arra fogunk időt szánni. Igaz? Ami fontos neked, arra fogsz időt szánni. Emlékszem, gyerekkoromban volt egy időszak az életemben, amikor imádtam ilyen elektronikai dolgokkal foglalkozni, és hazamentem, felmentem a szobámba, és nem láttak engem estig a vacsoráig. Lejöttem, megkajáltam, aztán mentem vissza, és állandóan ilyen elektronikai dolgokat csináltam, mindenféle, imádtam ezeket csinálni. Nem sajnáltam rá az időmet. És utána se bántam meg soha, hogy ezzel időt töltöttem. Bármiben benne van a szíved, nem fogod sajnálni rá az időt. Nem fogom sajnálni az időt rá. Amikor emberek életébe belefektetünk, amikor nagy lelkűek vagyunk emberekkel, amikor segítünk embereknek, és ebben van a szívünk, akkor nem fogjuk sajnálni az időnket erre. Nem fogjuk sajnálni az időnket a szolgálatra. Nem fogjuk sajnálni az időnket az otthoni felkészülésre, bármilyen dologra, mert benne van a szívünk abban a dologban. A te szíved miben van benne? Az ötödik, amiben benne van a szíved, nem sajnálom rá a pénzemet. Nem sajnálom rá a pénzemet. Ugye a Biblia azt mondja, hogy ahol a szívünk, ott van a kincsünk. Ez ennyire egyszerű, és igazából, ha tetszik, ha nem, nézd meg az életedet, abba fogsz időt, abba fogsz pénzt belerakni, amiben a szíved van, ahol a kincsed van. A Máté 6.21 azt mondja, mert ahol az értékeid, kincseid vannak, oda húz a szíved. Oda húz a szíved. Vannak ilyen youtuberek, ilyen autós műsorokat csinálnak YouTube-on, szerintem sokan néztek ti is ilyet, biztos, hogy vannak itt, akik szeretik ezt. Hihetetlen, hogy ezek a srácok, ezek a családapák milliókat fektetnek abba bele, hogy egy autót összerakjanak, vagy fölvegyenek hiteleket, csak azért, hogy megvegyék azt az autót, vagy hogy nem tudom, összerakjanak egy rally autót, vagy irdatlan pénzeket beleraknak, azért, mert ebben van a szívük, ebben van az idejük, energiájuk, erre tették fel az életüket, és nem sajnálják a pénzüket erre a dologra. A kérdésem az, hogy akkor, ha emberek ennyire képesek mindent feláldozni, sőt, még ezek az emberek sokszor a családjukat is feláldozzák, mert tönkre mennek a házasságaik, mert eladósodnak, meg nem tudom. Akkor mi? Bele tudjuk-e rakni Isten házába a szívünket? Egy olyan dologba, ami nem fog soha elmúlni. Ami egy olyan hosszú távú és örökké valóságba való befektetés, ami ehhez a földhöz nem hasonlítható, és semmilyen dologhoz nem hasonlítható, ami ezen a földön van. Mibe fekteted bele a pénzedet? Mibe van a szíved? Nem ez a kérdés, hogy mibe rakod bele a pénzedet, mibe van benne a szíved, mert ahol a szíved, ott lesznek a kincseid is. A hatodik, ha valamiben benne van a szíved, akkor azt jobbá akarod tenni. Amikor benne van a szívem valamiben, akkor jobbá akarom tenni. Jobbá akarom tenni. Nem csak élvezem az áldásait, nem csak élvezem ennek az áldásait, hanem fejleszteni szeretném. Jobbá akarom tenni, hozzá akarok járulni. Azon gondolkozom, hogy hogyan tudnám jobbá tenni. Oké? És annyira fantasztikus, hogy vannak ilyen emberek itt a gyülekezetben is, akik jönnek oda hozzám, hogy figyelj, Géza, hogy segíthetek? Mondjad már meg, hogy segíthetek meg? Meg akkor így, meg úgy is elkezdenek agyalni, hogy hogyan tudnánk jobbá tenni ezt a helyet. Hogyan tudnánk jobbá tenni a gyülekezetet? Hogyan tudnánk segíteni? Hogyan tudnánk előre haladni? Na ez az a szív, amikor valakinek benne van a szíve valamiben. Jobbá akarja tenni. Nem csak morgolódik a padsorok között, hogy milyen béna ez, meg milyen béna az, meg hogy ú, nekem nem tetszik ez, nem tetszik az, hanem az van benne, hogy hogyan tudom jobbá tenni, mivel tudok hozzájárulni, mit tudok belerakni, hogy jobb legyen. Oké, a hetedik, ha valamiben benne van a szívem, akkor hiszek a jövőjében. Hiszek a jövőjében. Hiszek a jövőjében. Amikor valamiben benne van a szíved, akkor látod azt, amit mások nem látnak. Lehet, hogy mindenki más hülyének néz. Lehet, hogy senki más nem hisz ebben, de te hiszel benne. Te hiszel benne. Mert tudod, hogy az a dolog meg fog valósulni. Tudod, hogy meg fog történni. Mert Isten megígérte, mert Isten van mögötted, mert Isten van előtted, mert Isten van melletted, és meg fog történni. Hiszel a jövőjében. Ha benne van a szíved valamiben, akkor hiszel a jövőjében. Nyolcadik. Ha valaminek, amikor benne van a szívem valamiben, akkor priorrá teszem az életemben. Prioritássá teszem az életemben. Magyarul, amikor valamiben benne van a szíved, akkor ez lesz az első helyen. Nem a második, az első. Az első. És nem rabolja el semmi ennek a helyét. Gondoskodni fogsz róla, hogy semmi nem fogja elrabolni ezt a helyet. E köré fogod építeni az életedet. E köré építem a naptáromat. E köré építem a lakhelyemet, a munkámat, a tanulmányaimat. Amikor valamit nagyon akarsz, ami benne van a szíved, e köré fogod építeni az életedet. És ez a döntés helyzetekben jön ki. Amikor döntened kell, hogy mi a fontosabb, mi a prior, ott derül ki, hogy számodra mi a prior. Igazából ezekben a krízis helyzetekben derül ki, hogy mi van az első helyen az életemben. Ha valami benne van a szívem, akkor priorrá teszem az életembe. És végül a kilencedik, ha valamiben benne van a szívem, szeretném, ha a barátaim is részei lennének ennek. Amen. És ez a legizgalmasabb része. Ez a legizgalmasabb. Tudjátok, nagyon-nagyon sokszor mondjuk azt, szoktuk mondani, hogy felteszem azt a kérdést, hogy kik a gyülekezet tagjai? Kik a gyülekezet tagjai, akik bejönnek egy alkalomra? Nem. A gyülekezet tagjai azok, akik azt mondják, hogy mi, és nem azt, hogy ti. Akik azt mondják, hogy úgy beszélnek magukról, mint a gyülekezet része. És azt mondják, hogy mi. Mi mit fogunk jövő héten csinálni. Mi számunkra mi a következő lépés. Nem ti, hanem mi. És a második, azok a gyülekezet tagjai, akik elhívják a barátaikat. Akik akarják, hogy mások is ennek az otthonnak a részei legyenek. Mert szeretnék, hogyha az ő barátaik is részei lennének ennek, mert benne van a szívük. Ezt jelenti. És ez a kilenc dolog, amiről most beszéltem, ezt nem azért mondtam, hogy nem azért beszéltünk erről, hogy a viselkedésünket elkezdjük megváltoztatni. Nem, ez nem a viselkedésről szól, hogy viselkedünk, hanem hogy mi van a szívünkben. Hogy a szívünket kezdjük el megváltoztatni. Hogyha felismertél egy olyan dolgot, amit lehet, hogy neked még nem teszed ezt, vagy neked még nem ez a prior, vagy nem tudom, nem tudsz még úgy adakozni, vagy nem vagy olyan nagy lelkű, akkor ne a viselkedésedet változtasd meg, hanem kérlek, kezeld a szívedet. Kezd el tanulmányozni az igét. Kezd el megnézni, hogy Jézusnak mivel volt a szíve. Kezd el tanulmányozni, kezd el megérteni Istennek a szívét egyre jobban, hogy az ő szíve miért dobog. A szívedet kezd el megváltoztatni. Nem mondd azt, hogy hát nem vagyok hiteles, úgyhogy akkor nem is csinálom ezt. Mert amíg nem leszek hiteles, amíg nem tudom szívből csinálni, akkor nem csinálom. Nem erről beszélek, arról beszélek, hogy kezd el a szívedet kezelni. Ne hagyd annyiban a dolgokat, hogy hát nekem ez nem. Hanem kezeld a szívedet. Engedd meg, hogy Isten megváltoztassa a szívedet. Elég csak egy mustárnyi magnyi hit, amiről ma beszélt a Zoltán, csak egy pici hit, egy bizalom. Kezd el megismerni Isten szívét. Kezd el tanulmányozni az evangéliumokat. Kezd el tanulmányozni Jézus életét, hogy ő miért jött, hogy miért élt. Azt írja a Biblia, hogy azért jött, hogy másoknak szolgáljon. Azért jött, hogy odaadja az életét, nem azért, hogy megtartsa. A Biblia tele van ilyen dolgokra, ilyen dolgokkal. Kezd el tanulmányozni. Szóval vizsgáld meg a szívedet. Hogyan látod ezt a gyülekezetet a jövőben? Szeretném megkérdezni, hol szeretnéd látni ezt a gyülekezetet egy év múlva? Hol szeretnéd látni ezt a gyülekezetet 10 év múlva? Hiszel-e ennek a gyülekezetnek a jövőjében? Látod-e azt, amit mi Zsanival látunk? Nem arra kérlek, hogy kövesd a vízióját ennek a gyülekezetnek, hanem arra kérlek, hogy tedd magadévá a vízióját. Mert ez egy két különböző dolog. Tedd magadévá, ez egy szívbeli dolog. Amikor ugyanaz a szívünk. És gyülekezet, hadd bátorítsalak benneteket, mindenkit, aki itt van, hogy ne engedd, hogy bármi is elbátortalanítson téged. Ne engedd, hogy bármi elrabolja a szívedet. Az ellenség folyamatosan azon van, hogy a szívedet elrabolja. Nem a dolgaid után megy, nem a családod után megy, nem az anyagi dolgok után megy, nem a munkahelyed után megy, hanem a szíved után megy. A szívedet akarja elrabolni. Ne engedd, hogy az ellenség elrabolja a szívedet. Mert ha azt meg tudod tartani, akkor győztél. Bármit elvehet az ellenség, bármit tönkremelt az életedbe, de ha a szívedet megtartod, győztél. Győztél. Ne engedd, hogy hazugságok elrabolják a szívedet. Ne engedd, hogy ellenállás elrabolja a szívedet. Az ellenkultúra, amikor kimész az ajtón, az emberek mást fognak mondani. A környezetet mást fog mondani. Az internet más fog mondani. A YouTube mást fog mondani. A TV mást fog mondani. A rádió mást fog mondani. Ne engedd, hogy ez az ellenkultúra elbátortalanítson. Ne engedd, hogy a kudarcok elvegyék a szívedet. Lehet, hogy elrontottad. Lehet, hogy hibáztál. Lehet, hogy tévedtél. De Isten kiavítja a hibáinkat. Oké? Nem vagyunk tökéletesek. Isten képes, hogy kiavítsa a hibáidat. És lehet, hogy tényleg elrontottad. Én is elrontottam egy csomó dolgot. Isten kiavítja, mert Isten kegyelmes. Ne engedd, hogy a csalódások elrabolják a szívedet. Hogy csalódtál dolgokban. És azt mondod, hogy nem érdemes. Nem akarok többet hinni. Nem akarok többet bízni. Nem akarok többet reménykedni. Ne engedd, hogy a csalódások beszűkítsék a szívedet. Hogy bekeményítsék az életedet. Tartsd meg a szívedet. Tartsd meg a szívedet. Isten házának az építése a szívről szól. Oké? A szívről szól. A gyülekezet építés a szívről szól. Isten házának építői nagy lelkű életet élnek. Nagy lelkű emberek. És áldottak azért, hogy áldás lehessenek mások számára. Ez nem a pénzről szól. Ez arról szól, hogy túláradóan adnak, mindegy, hogy mit adnak, áldozatosan adnak, és feltétel nélkül adnak. Ez azt jelenti, hogy anélkül adnának, hogy viszonzást várnának ettől. Ne úgy adj Istennek, hogy te majd kérsz viszonzást, hogy Uram, megtettem ezt, de akkor... Na, akkor elvárom ezt. Nem. A nagy lelkűség az titokban történik. A nagy lelkűség nem várja a rivalda fényt. Ez az őszinte nagy lelkűség. Az a kérdésem, hogy a te szíved hol van? miben van a szíved? Mert mindenkinek valamiben benne van a szíve. Miben helyezed a szívedet? Olyan dolgokba, amik mulandóak, vagy olyan dolgokba, amik örökkévalóak? Tedd a szívedet a megfelelő dolgokba. Helyezd a szívedet, hadd bátorítsak, helyezd a szívedet Krisztusba. Helyezd a szívedet Isten dolgaiba. Azokba a dolgokba, ami Istennek fontos. Ami Istennek érték. És látni fogod, ahogy az életed megváltozik, és a környezeted megváltozik, és látni fogjuk akkor, hogy ez a város megváltozik. És akkor fogunk látni ébredést, srácok. Akkor fogunk látni. Nem jobb programoktól, nem jobb zenétől, nem jobb nem tudom mitől, nem ettől jön az ébredés. Nem jobb rendezvények, nem jobb prédikációk, nem jobb nem tudom mi. Amikor a szívünk megváltozik ettől, amikor elkezdünk egy nagy lelkű életet élni, és emiatt megváltozik a környezetünk, ez lesz hatással. Ahogy a szívünk megváltozik, elkezdünk máshogy beszélni, elkezdünk máshogy gondolkozni, elkezdünk máshogy élni, elkezdünk más életet élni, teljesen más életet. Erről szól, és így fog eljönni az ébredés. Itt Magyarországon, itt Fehérváron, Budapesten, bárhol.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.